Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Zene.
Ma egy nap alatt több zene jelenik meg, mint 1989-ben egész évben. A Music Radar friss jelentése azt mutatja, mennyit változott a zenei termelés és kiadás 35 év alatt. Ebben idézik Willy Page-et, a Spotify korábbi vezető közgazdászát, aki azt állítja, ma egyetlen nap alatt több zene jelenik meg, mint amennyi az 1989-es naptári évben volt. A Midia zenei üzleti elemző cég szerint 2023-ban közel 76 millió zenei alkotó volt, ami 12%-kal több, mint 2022-ben. És az előrejelzések szerint ez a szám 2030-ra több mint 198 millióra emelkedik. A Spotify 4 milliárd eurós bevételről számolt be a napokban, ami 19%-os emelkedés az előző évhez képest.
Fesztivál.
Éjszakában nyúló fesztiválozásra számíthatnak azok, akik az ünnepek előtt egy hatalmas bulival zárnák le a 2024-es évet. A Budapest Park december 20-án és 21-én első alkalommal rendezi meg téli fesztiválját, a Winterfestet az MVM Domban. A kétnapos őrület fellépő listája egyre bővül. A Budapest Park közönségének kedvenc zenekarait vonultatja fel két napon át a Winterfest, a főváros első számú szabadtéri szórakozóhelyének első téli fesztiválja. A fő fellépők a Blaha Louisiana, Bad Frutik, Punani Massif, Elefánt, Au Revoir, Ivan and the Parasol, Margaret Island, Biolex és a Schlepp után most bejelentették a nagy koncertek közötti és utáni előadókat is. A szervezők szerint a Winterfesten egy pillanatig sem lehet majd unatkozni a fő fellépők között, ugyanis mini koncertekre, a Budapest Park legjobb idei videóiból összeállított vetítésre és még váratlan helyeken megszervezett extra programokra is számíthatunk. Az első nap nagy koncertjei között Bércesi Robi és Lil Frak lép a színpadra, a második napon pedig Járai Márk ad minikoncertet. Már a kapu nyitástól szólni fog a zene, a zenekarok előtti bemelegítésről a Park FM szelektora DJ Izzil gondoskodik. A zenekari koncertek után mindkét napon hajnalig tartó bulikra számíthatunk. A Budapest Parktól megszokott módon két színpad közül is választhatunk. Az első nap after partyján a nagy színpadon a nagy sikerű Cenzúra elektronikus partijába csöppenhetünk 100 Sins, Jamo Daddy és Stadium X kézreműködésével, az előtérben pedig igazi Pure Last buli veszi kezdetét Daniel Bennel és Daniel Santiago-val. A második napon a nagy színpadon felváltva zenél DJ Izzil és DJ Titus, az előtérben pedig az ország egyik legrégebbi underground buli sorozata, a Lava Lava világába léphetünk bele, Toló és Falcao szettjével. Nem csak nagy fellépők miatt érdemes ellátogatni a Budapest Park Winterfestre, hiszen az ország első téli fesztiválján igazi zenei kavalkádban lehet részünk.
Film.
Már várják a nevezéseket a 17. Kecskeméti Animációs Fesztiválra, amely két évente mutatja be a legfrissebb magyar és európai animációs filmtermést, és amelyet jövőre a megszokottnál korábban, május 27-e és június 1-e között rendeznek meg. A tájékoztatás szerint az animációs sereg szemére a 2023. március 1-e után befejezett hazai és európai animációs munkákkal február 24-ig téma megkötés nélkül díjmentesen lehet nevezni. Fontos kitétel, hogy a filmalkotásban az animáció arányának több mint 50%-nak kell lennie. A magyar versenyre azok a munkák nevezhetők, amelyek Magyarországon készültek, vagy a rendezőjük magyar. Az európai versenyre nevezett filmalkotásoknak pedig legalább 50%-ban európai tulajdonban kell lenniük. A magyar alkotások versenyére 6 kategóriában egész estés film, tévéspeciál, rövid film, televíziós sorozat, alkalmazott animáció és diákfilm várják az alkotásokat, míg az európai filmek kategóriában egész estés filmek, tévéspeciálok és televíziós sorozatok versenyeznek majd.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Történeti kertjeink kivételes úti célok. A teremtő képzeletéből fakadóan egyedi alkotások. Az örök körforgásnak köszönhetően pedig mindig más arcukat mutatják. Európa egyik legszebb hársfasora, egyben a magyar növénykultúra csodája a nagycenki hársfa allé. A A kettős hárcsfasort 1754-ben telepítette Széchenyi Antal és felesége, Parkóczi Zsuzsanna. A kastély tengelyében a fertőtó irányába 2,5 kilométer hosszú és 24 méter széles fasorban a csemetéket 7 méteres távolságra ültették egymástól. A hárcsfasor kialakításával egy monumentális, természetközeli élő műemléket kívántak létrehozni, amely egyaránt reprezentálja a természet és az ember harmonikus együttélését. A napjainkban ott álló 450 darab 16 méter magas hársfa törzsátmérője 1 méter. A hársfasor a Széchenyi kastély kapujától Erdődi Hanna sírjához vezet. Széchenyi Béla 1870-ben vette feleségül Erdődi Lajos gróf leányát, Hannát, aki második gyermekük születése után 1872-ben gyermekágyi lázban elhunyt. A 26 évesen meghalt Hannának az volt a kívánsága, hogy a híres hársfasor végében az egykori remeteség helyén temessék el. A szarkofág alakú síjeremlék vörös gránitból készült, amelyet Kundmann Károly bécsi szobrász bronzdombor művei díszítenek. Felesége halála után Széchenyi Béla búskomorságba esett. Az ázsiai körútjáról hozott kaukázusi fenyőmagvakat a sír köré ültette, amelyek azóta hatalmas fákként hirdetik az el nem múló szerelmet. A legöregebb magyar. A magyar tájképi kertek egyik legkorábbi és egyben egyik legjelentősebb kastély együttesébe látogathatunk el Héderváron. Noha az épület jelenleg nem látogatható, a több évszázados múltra visszatekintő kastélyparkjában az épített elemeken kívül festői facsoportokban és ligetekben gyönyörködhetünk. Az épület közvetlen közelében óriási platánok állnak, a kastély mögötti füves területet pedig évszázados faóriások szegélyezik. Hatalmas juharok, fenyők, tiszafák, nyárak és hársak. Az igazán különleges látnivalóért azonban ki kell lépnünk a kertből. A Boldogasszony kápolna mellett áll ugyanis hazánk legöregebb fája. A legenda szerint a fatörzsén található nyomokat Árpád vezér lovának kötőféke hagyta 907-ben, amikor a fejedelem seregével itt pihent meg, és ült haditanácsot a pozsonyi csatába készülődve. A kutatók ennél fiatalabbra mindössze 7-800 évesre becsülik. Ez mit sem volna értékéből. Akik megpihennek a fatövében, maguk is időutazás részeivé válhatnak egy nagy időutazó társaságában.
Esemény. A pozsonyi advent Közép-Európa egyik kiemelkedő karácsonyi vására Pozsonyban. Európa 10 legszebb vásárának egyike. Egyedi kézműves termékek, zenei programok, nem csak Tátra tea és jutúros trapacska gasztronómiai meglepetések között. A Kassa főterén megrendezett kassai karácsonyi vásár hagyományosan Szent Miklós ünnepének előestéjén december 5-én kezdődik és december 23-ig tart. Miután Kassa főterén és közvetlen környezetében található a legtöbb turisztikai látványosság, ezért egy fél nap is gyorsan eltelik sétával, borozgatással vagy épp káposztaleves kóstolással, mert ezen a télen is Szlovákia a meglepetés.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Mindenütt történetekkel találkozunk, és az életet intenzívebben éljük meg, ha történetekbe ágyazzuk, hiszen az elbeszéléseken keresztül egyéni tapasztalatainkat közösségi élmények kialakíthatjuk. De miért emlékszünk a történetekből inkább az általuk kiváltott érzelmekre, mint a leírt eseményekre? Milyen hatással vannak a narratívák az agyban zajló mechanizmusokra? A történetmesélés gondolkodásmódunk kialakításának hasznos eszköze, amely nem csak a nehéz és tragikus élethelyzetekben segít, de a boldog érzelmek feldolgozásában is. Mesélek, tehát vagyok. Ezt mondja a Narratív Agy című könyv szerzője Fritz Breithaupt, kognitív pszichológus és irodalmár. Erről a mindannyiunkat igazán érintő és érdeklő témáról Dobosi Beáta fordítóval beszélgetünk, ami egyébként engem meglepett a könyvben, hogy sokszor éreztem azt, hogy de hát ez köztudott, ez evidencia, aztán a következő bekezdésben egészen újszerű megközelítést kaptam.
Én is sokszor úgy voltam vele, hogy egy bonyolult tudományos gondolatmenet kellős közepén azon kaptam magam, hogy ja, hogy erről van szó. Én azt hiszem, hogy neki az volt a nagyon fontos, hogy egyrészt tudományos kontextusba helyezze azokat a dolgokat, amiket természetesen mi magunk is tudunk, vagy legalábbis nagyon sok dolog van ezek között, amiket mi magunk is tudunk, másrészt meg, hogy valamiféle új megközelítést alakítson ki ezeket a dolgokat, és új rendszert építsen fel. Arra a kérdés, hogy miért gondolkodunk narratívan, első körben a szerző egy nagyon egyszerű választ ad, azért, mert ez érzelmekkel jutalmaz minket, és hogy mi az előnye, illetve a haszna a narratív gondolkodásnak, az több oldalról is meg lehet közelíteni, tehát több előnye és haszna is van. Az egyik például az, hogy aki narratívan gondolkodik, az sokkal több érzelemmel gazdagodik, mint aki nem, már ha lenne olyan ember, aki képes nem narratívan gondolkodni, ugyanis ez is egy tézisre a könyvnek, hogy mindannyian műveljük a narratív gondolkodást. A másik az, hogy empatikusabbá válunk a narratív gondolkodástól, ugyanis a történetekbe beleélhetjük magunkat, és beleképzelhetjük magunkat olyan emberek nézőpontjába is, akiket nem ismerünk, legyenek azok valós vagy fiktív alakok, és az ő szemszögükből élhetjük át a szituációjukat, megérthetjük, hogy milyen problémákkal küzdenek, milyen nehézségeket kell legyőzniük, milyen döntéseket kell meghozniuk, milyen kényszerek mozgatják őket, és ettől nyilvánvalóan empatikussá válunk. Harmadrészt a narratív gondolkodás, illetve maguk a történetek nagyon fontos erkölcsi iránytűt is jelentenek, hiszen nagyon sok olyan történetet ismerünk, elég csak a mesékre gondolni, amik valamiféle erkölcsi kérdésről szólnak. És két szempontból is hasznot húzhatunk a történeteknek ebből a sajátosságából. Egyrészt megtudhatjuk, hogy mi az, ami helyes egy adott helyzetben, tehát mi a morális viselkedés. Másrészt pedig ennek a bemutatása révén azt is megtudjuk a történetekből, hogy kifizetődő erkölcsösen viselkedni, tehát egyfajta ösztönző hatásuk is van. Ezen kívül kreatívvá is tesznek minket ezek a történetek. Ezt a szerző egy külön fejezetben magyarázza el, hogy amikor történetet mesélünk, hallgatunk vagy nézünk, akkor mindig a történetnek egy adott pontján tartózkodunk, ahonnan még ugye sokféle fejlődési lehetőség van, tehát a fejlemények sokféle irányba elindulhatnak, és ezt általában megpróbáljuk előrejelezni, különböző forgatókönyveket dolgozunk ki, aztán teszteljük, hogy megfelelnek-e a valóságnak, tehát hogy tényleg úgy alakul-e a történet, vagy elvetjük őket, vagy módosítjuk őket, úgyhogy kreatívvá is tesz minket a narratív gondolkodás.
Szerintem ez egy meglepő dolog, amit a könyv végén ír a szerző, hogy ő veszélyben érzi ezt a narratív gondolkodást. Mi az, ami árthat ennek, hiszen tulajdonképpen a reklámoktól, a filmektől, a színháztól kezdve, tényleg a személyes beszélgetésen át mindig történeteket hallunk. Hol lehet itt kockázat?
Pontosan úgy fogalmaz, hogy attól fél, hogy narratív szegénységbe süllyedünk, magyarán elsorvad az a képességünk, hogy történetekben éljük meg a világot, és történetekben tapasztaljuk meg a világot. És pontosan ez jelenti a veszélyt, amit tulajdonképpen már te is sejtettél, hogy nagyon könnyű történetekhez hozzájutni, hogy úgy mondjam, gombnyomásra megnézhetünk egy TikTok videót, vagy nem tudom, egy Instagram sztorit, elolvashatunk egy Facebook posztot, viszont ezek a történetek nem olyanok, amikben mi mentálisan részt veszünk, hanem ezek ilyen készen kapott történetek tulajdonképpen, amik nem bírnak olyan jótékony hatással, mint amivel az aktív narratív gondolkodásért, tehát kevéssé fejlesztik mondjuk a kreativitásodat, vagy tesznek empatikussá, holott pedig pont ez lenne ugye ennek az egésznek a lényege. És azért aggódik a szerző, mert hogyha elveszítjük a történetekben való gondolkodás képességet, magyarán a narratív gondolkodását, akkor ez egy sivár, elszegényedett, üres világ lenne.
Sok szó esik a mesékről, mint ilyen alap történetekről, ami a kollektív tudat szempontjából is nagyon fontos, meg az egyéni tudat szempontjából is fontos, és azt írja a szerző, hogy amikor van egy áldozat, és van egy elkövető, vagy egy bűnös, vagy egy valaki gonosz a történetekben, akkor az ember mindig az áldozat pártján áll. És ezen én még sose gondolkoztam, hogy tényleg.
Igen, a tettes áldozat páros az az egyik legősibb mintázat a társadalom szemléletünkben, ami alapján két ember, vagy akár kitalált figura viszonyát osztályozzuk, és valóban így hihetetlen érzékenységet fejlesztettünk ki az áldozatokkal szemben, sőt, igazából erkölcsileg magasztos dolognak számít áldozatnak lenni. Tehát azt valami pozitívnak érezzük, és az áldozattal való együttérzésünket is pozitívnak érezzük, mert ettől úgy gondoljuk, hogy helyes az erkölcsi iránytünk. A jó oldalra álltunk, az elesetteket, a kiszolgáltatottakat, a hátrányos helyzetűeket támogattuk. Ami nekem még szintén meglepő volt ebben a kérdésben, hogy azt is megfigyelték azonban, hogy sok olyan eset is van, amikor nem az áldozattal azonosulunk, hanem inkább egy harmadik személlyel, mégpedig a külső segítőtársa vagy megmentő személyével. Ez lehet valós ember egyébként, és lehet egy kitalált figura is, mert hogy ez megint csak azt az érzést nyújtja számunkra, hogy helyesen cselekedtünk, segítettünk valakinek, aki bajba jutott, aki rászorult, és tulajdonképpen learatjuk a babérokat, hogy milyen jó emberek vagyunk, és milyen jótétlelkek vagyunk.
Van abban valami újszerű, ahogyan a narratív gondolkodás történetéről, vagy fejlődéséről ír, vagy hogy egyáltalán ez fejlődik-e?
Igen, egyrészt ugye, hogyha biológiailag nézzük, a narratív gondolkodásnak nagy előnye a tapasztalatok megosztása, tehát hogy egy ember tapasztalatai több ember tapasztalataivá válnak, mert el tudjuk mondani ezeket a tapasztalatainkat adott esetben történet formájában. Ugye ez egyedül az emberre jellemző, az állatok nem tudnak sztorikat mesélni, tehát az antilop mama nem tudja azt mondani a gyermekének, hogy amikor múltkor a csorda ott legelt a bokor mellett, akkor jött egy oroszlán és megette a szomszédot. Tehát ő egyféleképpen tudja átadni a tapasztalatait, hogy ha megjelenik az oroszlán, akkor ő megijed, és elkezd menekülni, és nyilván az utódja ezt utánozni fogja. De ő nem tud sztorikat mesélni erről, úgyhogy ez sajátosan emberi tulajdonság. A másik nagy jelentősége ugye a narratív gondolkodásnak az, hogy tervezhetünk a jövőre, ezt is már elemeztük. Na most az, hogy átadhatom a tapasztalataimat, és tervezni tudok a jövőre, ennek határozottan evolúciós előnye van, mert így könnyebb lesz életben maradnom, és az utódomnak is könnyebb lesz életben maradnia, mert el tudom mondani neki, hogy mire kell vigyáznia, vagy mire kell figyelnie. Kulturálisan nézve, óriási előnye a narratív gondolkodásnak, hogy identitást ad a csoportnak. Hogyha megnézzük a különböző népek, vagy nem tudom, törzsek, klánok, teljesen mindegy, milyen embercsoportot említünk, történeteit, mítoszait, azok a törzs történetéről, a népcsoport történetéről szólnak. A másik nagyon fontos funkció, ami szintén közösségkovácsoló erejű, az a pletyka, ami ugye Robin Dunbar szerint a főemlősök kurkászására vezethető vissza, ugyanis a majmok naponta órákon át tetvészik egymást, de ennek nincsen higiéniai funkciója, ennek szociális funkciója van, ugyanis a kurkászás remek alkalom arra, hogy pletykáljanak. Tehát egymás és a csoport többi tagjának, ahogy léte felől érdeklődjenek, információkat cseréljenek, információkat adjanak tovább. Ezt helyettesíti az embernél a pletyka, ami ugye több szempontból is, egyrészt nyilván gyorsabban megvan, hogyha elmondom neked a folyoson, hogy mit mondott a közös kolléganőnk, illetve több embert is be lehet vonni. Tehát a tetvészés az néhány majmot foglalkoztat csak, addig mondjuk a pletyka sokkal messzebbre el tud terjedni. A harmadik erőssége pedig az, hogy nagyon erős mintákat alakít ki bennünk, mert hogy az emberi közösségek ugye normák szerint élnek, amiket a többség elfogad és betart, és a történetek alkalmasak arra, hogy ezeket átadjuk egymásnak, hogy hogyan kell helyesen viselkedni, és ezek a minták aztán meghatározzák a gondolkodásunkat, az életmódunkat, az érzelmeinket, nagyon sok mindent, úgyhogy valószínűleg ez az ok annak, hogy kialakult a narratív gondolkodás, a történetekben való gondolkodás.
Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk a Narratív agy című könyvről, amelynek szerzője Fritz Breithaupt, és a magyar kiadás a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.